Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Drágos Anasztáziu miniszterelnök helyettes vasárnap esti lemondása újabb ékes példája annak, hogy a közélet tisztasága és a kormányzati átláthatóság nem csak politikai jelszavak, hanem komoly következményekkel járó felelősségek is. A vállalkozóból lett politikus beismerte, hogy korábban kenőpénzeket fizetett egy adóellenőrnek, most pedig az általa kezdeményezett közszféra reform közepette a korrupciós ügyek árnyéka vetül rá. Az ügy túlmutat az egyéni felelősségen. Érdemes feltenni a kérdést, hogy vajon visszaszoríthatja-e ez a botrány azokat az üzletembereket, akik részt vennének az állam átalakításában. Lehet-e ez figyelmeztetés számukra, és ami talán még fontosabb, tanulhat-e ebből a hazai társadalom, a politikai elit és a választópolgárok? Ilyes Gergely politológus a mai Naprakész vendégem, beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Drágos Anasztáziu miniszterelnök helyettes vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján jelentette be hivatalosan, hogy lemond a kormányzati tisztségéről. A politikus a személyek körül kialakult botrány miatt hozta meg ezt a döntést. Üzletemberként tanú volt az Országos Adóhatóság egyik volt ellenőrének a korrupciós perében, és elismerte, hogy aláírt egy fiktív szerződést, amely az ANAF alkalmazottnak fizetett kenőpénzeket volt hivatott fedezni. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy 8 éven át védelmi pénzt fizetett egy korrupcióért bebörtönzött adóellenőrnek. A vasárnapi sajtóértekezletén azt állította a Drágos Anasztáziu, hogy a cége esetében nem meggazdagodási, hanem túlélési megvesztegetésről van szó. Hogyan kell szemlélnünk ezt az egész esetet?
Hát ez az eset rávilágít arra, ahogyan a román állam az elmúlt években működött, és ahogy ma is működik, mert ugye azóta egyébként egy interjút adott Ilie Bolozsán miniszterelnök a médiának, és abban elmondta, hogy ő ma is tud olyan esetekről, amikor hasonlóképpen fiktív különböző tanácsadói szerződések mögé bújtatnak olyan pénzkifizetéseket, amelyeket tulajdonképpen az a cél, hogy az adóhivatali vizsgálatokat elhárítsák. És akkor rá is kérdeztek az újságírók, hogy akkor ezek szerint feljelentést tesz-e ő, hogyha van ilyenről tudomása, de akkor azt mondta, hogy ezek időbe telnek, stb. Tehát az a nagyon szomorú valóság, hogy így működik a román állam, hogy amikor egyrészt arra panaszkodunk, hogy az óriási költségvetési deficit van, amelynek a lefaragásához mindannyian áldozatokat kell hoznunk, és ugye néhány nap múlva emelkedni fog az áfa. Eközben ez az adóhivatal úgy működik, hogy bizonyos cégekre szigorúbb törvényt alkalmaznak, másokra nem annyira szigorút, és egyébként úgy, hogy az áfának ugye közel 30%-át nem hajtják be, és ez nem a fekete gazdaságról beszélünk, hanem teljesen a számlával lefedett fehér gazdaságnál sem hajtják be az áfa közel egy harmadát. Tehát ezek nagyon súlyos állítások, és nagyon roncsolják a társadalmi szövetet, amikor mindenki ugye nadrágszíjat kell húzzon, akkor azt látjuk, hogy eközben éppen az állami szervek azok, amelyek megszegik a törvényt, és azt látjuk, hogy egyrészt a miniszterelnök helyettes, aki ugye nemrég miniszterelnök helyettes, mert egyébként üzletember, de teljesen tudatosan megszegte a törvényt folytatólagosan 8 éven keresztül, és most nem kell itt szerintem különbséget tenni, hogy meggazdagodás iránti megvesztegetés vagy túlélési, mert hát ez elég nevetséges indok, és nyilván a bíróságok előtt nem állna meg a helyét. Másrészt pedig maga a miniszterelnök ismeri el, hogy jelenleg is tudomása van ilyen körökről és ilyen üzleti gyakorlatról, és mégsem történik semmi. Úgyhogy azt gondolom, hogy a társadalmi elégedetlenséget ez növeli, a társadalmi kohéziót pedig roncsolja.
Véget érhetett volna ez a történet másképp? Tehát úgy, hogy nem mond le a miniszterelnök helyettes?
Hát azt gondolom, hogyha ez a kormánynak továbbra is az a célja, hogy valamilyen szinten megőrizzi a hitelességét, és hogyha magának Ilie Bolozsának az a célja, hiszen azért Drágos Anasztáziu az ő választottja. Tehát ez az üzletember ez nem volt tagja a Nemzeti Liberális Pártnak, őt maga a miniszterelnök hozta be ugye még először akkor, amikor ideiglenes államfői hivatal töltött be Klaus Johannis lemondása után, majd amikor miniszterelnöknek választották, akkor ő vitte be miniszterelnök helyettesnek, és kvázi az volt a feladata, hogy pontosan ezeket a gyakorlatokat feltárja, illetve az állami vállalatoknak a működési hiányosságait felszínre hozza, és megpróbáljon a hivatalánál fogva változásokat elérni, és kidolgozni azt a javaslatcsomagot, ami ugye éppen ezekről szól. Hát azért ne gondoljuk azt, hogy véletlen volt az, hogy ez az ügy most kipattant. Nyilván rengeteg érdeksérelemmel jár az, hogyha valaki ezeket a mechanizmusokat megpróbálja felderíteni. Én magam úgy látom, hogy Ilie Bolozsán nagyon keményen esett neki a román állam átszabásának, és ez a folyamat is rendkívül sok érdeksérelemmel fog járni, mint ahogy most is látjuk. Úgyhogy nyilván a szándékot azt értékelni kell és lehet. És a kérdésedre válaszolva, nem hiszem, hogy más kimenetele ennek lehetett, hogyha valóban komolyan gondolja még azt Ilie Bolozsán, hogy ő valamit amellett, hogy az állami rendszer átalakításába belefog, amellett a társadalmi támogatottságát is bizonyos mértékig fenn akarja tartani.
Valaki azt mondja, hogy hát lehetett volna más végkimenetele ennek az ügynek, az, hogy meneszti a miniszterelnök, helyettes. Tehát itt most lemondást láttunk, nem ugyanaz a menesztés. Most nyilván a végeredmény ugyanaz, nem tölti be a tisztséget, de ha Ilie Bolozsán meneszti, akkor teljesen más íze lenne ennek a történetnek, mert ugye ott van az a nagyon fontos tény, hogy az Ornisz nyilatkozatában nagy valószínűséggel Drágos Anasztasziu hazudott.
Hát ugye itt az a kérdés, hogy tehát akkor jöhetett volna szerintem szóba a menesztés, hogyha nem akart volna lemondani Drágos Anasztasziu, azért én azt gondolom, hogy volt közöttük egyeztetés, és megadta neki ezt a vonalat, hogy legalább lemondhasson ő maga, és ne kelljen menesztenie, tehát én ebben akkora különbséget nem látok. Az Ornisz nyilatkozat kapcsán sajnos nincsenek információim, hogy abban mi szerepelhetett, vagy mi történt. Az is biztos, hogy egyébként neki ez az ügye, ez egy régi ügy. Tehát erről az állami szerveknek megint csak tudniuk kellett volna az ő státusáról is ebben az ügyben, meg egyáltalán erről az egészről. Itt valószínűnek tartom azt, hogy egyébként annyi hasonló kilengés történik már a román államban, hogy az emberek egy idő után immunisak lesznek, tehát azt is el tudom képzelni, hogy ő maga is úgy gondolta, hogy ez nem okoz majd neki problémát, csak hát a politika nem olyan, mint az üzleti élet. Az üzleti életben, hogyha kölcsönös érdek van, akkor igazából senkit nem érdekel, hogy valakinek mi áll az erkölcsi bizonyítványában, vagy milyen bírósági ügye van esetleg folyamatban. A politika az nem ilyen, és főleg ebben a pozícióban, ahol ismétlem, hogy nagyon sok érdeket készültek megsérteni, és hát ugye ez folyamatban is van. Hát itt azért számítani lehet arra, hogy minden eszközzel ez a rendszer, vagy az abban érdekeltek, azok fel fognak lépni ez ellen.
Drágos Anasztasziu egyébként azt hangsúlyozta, hogy az ügye az összefüggésben van azzal, hogy épp a minap jelentették be a Ilie Bolozsán miniszterelnökkel közösen, hogy átláthatóságot akarnak a közszférában, átszervezik vagy újra szervezik az állami vállalatoknak a menedzsmentjét, a cégvezetők fizetéseit, prémiumokat, azokat valós eredményeken alapuló teljesítményhez kötik ezután, és akinek nem tetszenek ezek a feltételek, távozhatnak, így fogalmaztak, és olyan, mintha darásfészekbe nyúltunk volna, így, vagy ezt jelentette ki egyebek mellett, amikor arra utalt, hogy az intézkedés az egyes körök érdekeit zavarhatta. Ellenkezik a rendszer, erről kell beszélni?
Én azt gondolom, hogy igen, és erre lehetett volna számítani, vagy hát lehetett számítani. Na most az a nem mindegy, hogy most eddig egy miniszterelnök helyettesre volt idézőjelbe bízva ez a történet, az ő személyéhez volt kötve, tett is azért erős nyilatkozatokat a sajtóban, ugye rengeteg esetben ő a magánvállalkozók szempontjából bírálta az állami rendszert, Drágos Anasztasziu, most pedig ugye hát az állami rendszer visszavágott, és kiderült, hogy ő magánvállalkozóként hosszú évekig megsértette a törvényt, és tulajdonképpen kihasználta az állami rendszernek a sebezhetőségét. Most pedig ugye Ilja Bolozsán mondta azt, hogy nem fog kinevezni új miniszterelnök helyettest, hanem ő veszi kézbe ezt a dolgot, tehát most már minden támadás rá fog irányulni, amivel ugye a kormányra is, hiszen a miniszterelnök esetleges lemondása az már kormánybukást eredményezne, tehát ezzel sokkal nagyobb súlyt is ad ennek a területnek nyilvánvalóan. Másrészt azt is elismeri, hogy nem nagyon találna olyan miniszterelnök helyettest, akit hasonlóképpen ne érnének ennek kapcsán támadások. És még volt egy érdekes nyilatkozat az utóbbi napokban, Szorin Grindeanu mondta azt, ugye a PSD ideiglenes elnöke, hogy ő arra is kész, hogy akár támogassa azt, hogy felelősségvállalással fogadják el az állami vállalatok működésének az átalakításáról szóló csomagot, tehát éppen ezt, amiről most beszélünk. Viszont azt kérte, hogy a második csomagot, tehát a állami szerveknek, a helyi önkormányzatoknak, az állami intézményeknek az átalakítására vonatkozó csomagot azt inkább tárgyalják meg részletesebben, és majd a következő költségvetés módosítással egy időben, ez ugye csak augusztus után kerülhet sor, egy időben kerüljön erre sor. Tehát Szorin Grindeanu és azért a PSD adja ugye ennek a kormánykoalíciónak a legnagyobb pártját. Tehát kérdéses az, hogy Ilja Bolozsán egy ilyen helyzetben megengedheti-e azt magának, hogy ezt figyelmen kívül hagyja, és továbbra is azt a csomagot erőlteti, hiszen ugye a legutóbbi szándék az arról szólt, hogy augusztus folyamán felelősségvállalással fogadják el a második csomagot, és ez csak a harmadik csomag lenne, ugye, amiről most szó van az állami vállalatoké. A PSD megfordítaná most a sorrendet, jöjjenek egyszer az állami vállalatok átszervezése, és majd utána az állami közigazgatásnak a reformja. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez a belső vita is hova fog kifutni.
Az Anastasiu körüli botrány az lehet egyfajta figyelmeztetés más üzletemberek számára, akik hajlandóak lennének részt venni az állami intézmények reformjában. Figyelmeztetés arra, hogy hát az ő csontvázaik is kieshetnek a szekrényből, vagy lehet figyelmeztetés Ilja Bolozsán számára, hogy az ő csontváza is kieshet a szekrényből, az ő csontvázai, vagy Ilja Bolozsánnak nincsenek csontvázai, mert azok már elő kellett volna, hogy kerüljenek?
Hát én azt gondolom, hogy neki elő kellett volna kerüljenek, az üzleti életre vonatkozóan pedig ennél sokkal direktebb figyelmeztetés is elhangzott. Talán a múlt héten szintén a PSD elnöke, illetve a PSD-nek különböző tisztségviselői mondták azt, hogy gyakorlatilag ez befolyással való üzérkedés is lehet, hogy ugye a hírek szerint a kormány közelében felállt valamiféle munkacsoport üzletemberekből, amelyek ugye pontosan tanácsadási céllal ezeknek a vállalatoknak az átszervezéséről adtak volna tanácsot, vagy adnának a jövőben tanácsot, és akkor az a figyelmeztetés vagy kritika érkezett a PSD részéről, hogy ezek semmilyen hivatalos formában nem alakult meg ez a munkacsoport, és ők mégis biztosan hozzáférnek államtitkokhoz, és ez törvénysértés és befolyással való üzérkedés, vagy akár tőzsdei befolyásolás gyanúját is felveti, tehát itt mindenféle kézzel-lábbal való tiltakozást érzek én elsősorban a PSD részéről és az üzleti élet irányába, és nyilván egy üzletember számára ez komoly figyelmeztetés is lehet, hiszen valóban semmilyen formalizált munkacsoportba ő nem vett részt, ennek a jogi háttere nincsen tisztázva, és a végén még azzal fog szembesülni, hogy az üzleti tevékenységébe fogják őt megtámadni ezek a körök. Tehát itt a látszatnál sokkal nagyobb harcok folynak, én azt gondolom, és sokkal nagyobb összeütközésekre számíthatunk különböző érdekcsoportok között, üzleti gazdasági és politikai érdekcsoportok között is. Tehát amiben most belefogott Ilja Bolozsán és ez a kormány, és aminek még ugye csak az első lépése fog életbe lépni augusztustól, itt a további lépésekben óriási érdeksérelmeket érinthet ez a dolog, és tulajdonképpen a román államnak a jelenlegi működését akarják teljesen átalakítani, amihez hát nagyon nagy támogatottság szükséges, és én attól félek, hogy ez a kormány ebben az összetételben nem biztos, hogy kibírja most ezt az átalakítást.
Ilyes Gergely politológus a mai napra kész vendége. Belpolitikáról beszélgetünk. Az államreformot célzó politikai diskurzus számára milyen tanulságai vannak ennek az ügynek? Folytassuk ezzel az intézménytisztasság és a kormányzati reformok iránti bizalmat állampolgári részről. Mennyire befolyásolhatja az Anastasiou körüli ügy? Eddig sem volt kifejezetten kedvező a politikummal szembeni állampolgári bizalom, az nem volt magas. Most meg azt mondják, hogy hát ők akarnak reformot, amikor, amint ön is említette, kiderül, hogy cégvezetőként ugyanazt tette, amit ő bírál.
Természetesen, és pontosan ezért veszélyes ez a dolog, és ezért volt ennek nagy hatása, mert azok, akik nem napi szinten figyelik a politikát, azok csak annyit látnak ebből, hogy ez a kormány áremelkedéseket okozott, áfaemelést hozott, ugye nyugdíjcsökkenést hozott, ehhez képest nem tud hozzányúlni a nagy állami vállalatok vezetőinek a jutalékaihoz, nem tudja átszervezni az állami szférát, és ráadásul a nagy lendületben az az ember, akiben jelenleg a bizalom van Ilja Bolozsán, annak tulajdonképpen ebben a kérdésben a jobb keze, az csúfosan megbukott és lemondani kényszerült. Tehát akkor most már valóban a minden szem Bolozsánra szegeződik, hiszen ugye ő vette kézbe most már ezt a területet, de a következő kudarc az akár a kormánybukását is jelentheti ebben az összefüggésben, mert hogyha ő nem kap támogatottságot a PSZD részéről ezeknek a lépéseknek a lépéseknek a továbbitelében, akkor egész egyszerűen nem tudja ezeket megtenni, és akkor elveszíti ezt a bizalmat. Ha pedig megteszi, akkor lehet, hogy a kormány többséget veszíti el, és megbukik a kormány. Tehát azért ez nem egy egyszerű feladvány a számára.
A Szociáldemokrata Párt milyen helyzetben van? Most azt látjuk, hogy a határaikat azért feszegetik.
Igen, viszont azért más a helyzet, mert ugye mindkét nagy román párt, a PSZD és a PNL is tulajdonképpen válságban van, tehát ezt láttuk a legutóbbi választásokon, nincsenek népszerű vezetőik, rosszul szerepeltek a választásokon, nem jutottak be az elnökválasztás második fordulójába, stb. Ehhez képest a PNL-nél teljes vezetőváltás volt, ugye kiemlékszik ma már Nikolai Csukára, Rares Bogdánra, Lucian Bodéra, sorolhatnánk azokat a nemzeti liberális párti vezetőket, akik az előző Klaus Johannis fémjelezte időszakban vezették a pártot, és hozták meg azokat a döntéseket, amelyek ide vezettek. Ott most egy teljesen más vezetés van, ugye Ilja Bolozsánnal, akiben egyrészt a közbizalom is egyelőre még megvan, másrészt ő a teljes vezetőséget lecserélte, ugye a pártjában rendeztek egy kongresszust, őt megválasztották pártelnöknek, és teljesen átvitte az akaratát a párton, és a párt beállt mögé. Tehát ezeket a reform lépéseket teljesen támogatja most már a PNL. Az USZERI részéről is azt látjuk, ők ugye ezt az irányt támogatják, de mi a helyzet a PSZD-vel? A PSZD is hasonlóképpen bukott meg, Márcsel Csolákú lemondott, egyébként kétszer is ugye, de ott azt látjuk, hogy ugyanazok az arcok vannak a párt vezetőségében, mint akár egy évvel ezelőtt. Szorin Grindeanu az ideiglenes pártelnök, aki ugyanazon a repülőn ült Monaco fele, mint Márcsel Csolákú. Ugyanott van Mihály Tudose, lehetne sorolni tovább azokat a pártvezetőket, amelyek ezen hibás döntések ellenére ugyanúgy ott vannak a pártban, és a PSZD csak ősszel fog kongresszust tartani, amelyen új pártelnököt fog választani, és nyilvánvaló, hogy ez az érdekkör, meg Szorin Grindeanu maga megpróbálja átmenteni a hatalmát. Tehát ez a párt közben belső harcokat is vív, amellett, hogy biztosítja a kormánynak a stabilitását, amellett ők készülnek a kongresszusra, amellett az a sok elégedetlen polgármester és megyei tanácselnököt meg kell nyugtatni, hogy az átszervezés, a területi intézményeknek az átszervezése az nem lesz káros a számukra, meg kell őket nyugtatni, hogy az állami beruházásoknak a visszavágása az, az kevésbé fogja őket érinteni, olyan körülmények között, hogy a polgármesterek meg a megyei tanácselnökök forrásokat szeretnének kapni, hiszen nekik is választás lesz 3 év múlva, ők a választási ígéreteiket be akarják tartani, és hogyha az állam leállítja például teljesen az Angel Saligny programot, akkor ők úgy érzik, hogy az ő választási ígéreteiket nem tudják betartani, és akkor felteszik a kérdést az pártországos vezetőségének, hogy miért vagyunk kormányon. Miért nem megyünk akkor ellenzékbe, és próbáljuk meg az AUR-tól visszaszerezni a támogatóinkat, hogyha amúgy sem kapunk kormányzati forrásokat. Csak hát ellenzékbe nem mehet a PSD, mert akkor megbukik a kormány. Úgyhogy a PSD most egy nagy bizonytalansági tényező ebben az egész romániai politikában, és az ő döntésüktől, vagy ennek a pártnak a további sorsától függ az, hogy az Ilija Bolozsán vezette kormány ezt az államreformot, ha nevezhetjük így, ezt át tudja vinni. Ezért mondtam én azt, hogy Ilija Bolozsán nem teheti azt meg, hogy figyelmen kívül hagyja a PSD-nek a belső válságát, a belső erőviszonyokat, és azt, hogy mit tehet meg akár Szorin Vindán a ideiglenes pártelnökként úgy, hogy a pártvezetést megpróbálja megtartani ősszel is, és mit nem. Hogyha ezt Ilija Bolozsán figyelmen kívül hagyja, akkor nagyon gyorsan hát ott találhatja magát egy kisebbségi kormány élén, ami csak ideig, óráig képes kormányozni, és az alternatíva az pedig egy PSD-AUR kormány. Úgyhogy azért mondtam, hogy ez nagyon, nagyon messzire tud vezetni ez a gondolkodás, de jelenleg a PSD az egy nagyon gyenge láncszem ebben a felállásban.
Igen, csak hogy nagyon, nagyon rosszul indult Ilija Bolozsán, másfél évesre tervezett, ugye így tervezték, hogy majd aztán lesz egy csere kormányzása, mert gyakorlatilag kevéssel több, mint egy hónap, másfél hónap telt el, és az egyik miniszterelnök helyettes olyan körülmények között kellett, hogy lemondjon, mint ahogy arról beszéltünk a műsor első felében, és hogyha havonta, két havonta lesz egy ilyen botrány Ilija Bolozsán kormányában, akkor ebből nem lesz másfél év, nincs ahogy másfél év legyen, tehát nem tud a szociáldemokrata párt sem kitartani mellett.
Hát igen, itt nem is a botrányok a legfontosabbak, mert az biztos, hogy lesznek, meg képzeljük csak el, hogyha valóban ezt az átalakítást meglépik, akkor ez is rengeteg botránnyal fog járni, rengetegen fogják borítani az asztalt, rengeteg információ fog napvilágra kerülni azok a részéről, akik úgy érzik, hogy érdeksérelem érte őket, tehát itt nagyon sok botrányra kell számítani. A kérdés az, hogy túl lehet-e élni. Talán maga Ilija Bolozsán is úgy fogalmazott, hogy ennek a kormánynak a népszerűsége mindenképpen össze fog omlani. Az a kérdés, hogy eközben elérnek-e valami hasznosat Románia számára, vagy pedig tulajdonképpen potyára veszítik el a népszerűségüket, és semmilyen méreható reformot nem tudnak még csak elindítani se. Nem tudom erre a választ, meglátjuk, az már most látszik, hogy amit ők akarnak, azokat az átalakítások, azok egyáltalán nem egyszerűek, még egy kormány többség birtokában sem. Egyrészt a román bürokrácia ellenállását nem szabad alábecsülni, tehát itt nagyon jól bebetonozott és nagyon szövevényes törvény vagy jogi hálózatba bújtatott mechanizmusok vannak, amelyeket nem könnyű átvágni. Másrészt minden intézkedés meg lehet majd támadni bíróságokon, ezek a perek pedig ugye nem tudjuk, hogy fognak végződni. Egyébként a mai napon éppen a bíráknak a nyugdíjazásáról beszél Ilija Bolozsán, meg arról beszél, hogy ezt hogy fogják elindítani. Hát ebben is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogja átvinni pontosan az igazságszolgáltatáson azt a törvénycsomagot, ami a bíráknak az érdeksérelmét okozza. Tehát az a baj ezekkel a dolgokkal, hogy ezeket egyszer lehetett megengedni, például a korai nyugdíjba vonulás, de ezt most visszaemelni 65 évre, az már sokkal nehezebb lesz. És ez érvényes mindenre, hogy amilyen kis kapukat meghagyott a román állam, meg különböző érdekcsoportok, azokat kinyitni sokkal könnyebb volt, mint most majd bezárni. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ebből mi lesz.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség, ugye ezt beszéltünk a Szociáldemokrata pártról, ott van a Mentsétek meg Romániát Szövetség, az USZR-ről nagyon sokáig azt tartották, vagy nagyon sokan azt tartották, hogy gyenge láncszem lesz ebben a négypárti kormánykoalícióban. azért egyrészt, mert nincs meg a politikai tapasztalata, nincs meg a kormányzási tapasztalata a pártnak, másrészt pedig azért, mert olyan a vérmérséklete a Mentsétek meg Romániát Szövetség fiatal politikusainak, hogy állandó lesz a feszültség. Most viszont azt látjuk, hogy egyelőre tartja magát, sőt jobban tartja magát, mint a Szociáldemokrata párt.
Én azt gondolom azért, mert a Bolozsán kormánynak az iránya az erőteljesen reformok irányába vezet, tehát, és ez teljesen egybevág az USZRÉ-nek a céljaival is. Tehát ameddig ez így lesz, addig azt gondolom az USZRÉ nagyon nem fog ellenkezni, bár azért láttunk olyat is. Most ugye Dominik Fritz a párt elnöke, a temesvári polgármester, aki egyébként a helyi önkormányzatokra vonatkozó átszervezésről szóló csomag kapcsán fejtette ki a véleményét, ugye ott még nincs egy végleges döntés, de már egy szándék az kiszivárgott, amikor azt mondta, hogy persze ezzel teljesen egyetért, hogy le kell építeni a létszámot, meg például a temesvári polgármesteri hivatalban is ő le tudna építeni létszámot, csak hogy nem pont azokat tudja leépíteni, akiket ő szeretne. Mert hogy ő több éve egy bizonyos igazgatóság vezetőjével perben áll, mert egyszerűen nem tudja kirúgni, míg azokat az embereket, akiket ő vitt a hivatalhoz, mert velük szeretne dolgozni, mert velük általuk tudja elérni azokat a célokat, amelyekre felhatalmazást kapott a választóktól, azokat tudná könnyen elbocsátani, de ő nem őket akarja. Tehát azt kérte Fritz is, hogy rendben van ez a csomag, csak akkor az intézményvezető, a polgármester az kapjon nagyobb jogkört abban, hogy kiket akar megtartani, és kiket nem akar megtartani a hivatalon belül. Viszont egy ilyen lépés az garantál is, az a garancia, hogy ez pereket fog eredményezni, bírósági pereket, hiszen láttuk azt, hogy egy köztisztviselőt nem lehet csak úgy elbocsátani. Tehát tulajdonképpen itt is az ördög a részletekben rejlik, és amikor majd ez a csomag végleges formát ölt, és elfogadják, akkor az összes párt azzal fog szembesülni, hogy helyi szinten rengeteg érdeksérelmet fog okozni, éppen a saját polgármestereik és megyei tanácselnökeik fognak ellenkezni ezzel az intézkedés csomaggal. Tehát itt még rengeteg dolog van, és nagyon gyorsan halad, én azt látom a Bolozsán kormány ezen a téren viszonylag, legalábbis a bejelentések szintjén, a konkrét jogi formák szintjén már sokkal lassabban, mert ott jönnek a problémák.
Az RMDS-ről mit mondhatunk el? Stabilizáló szerepe van az RMDS-nek a négy párti kormányban, erről ezt kijelentették a román politikusok is, de hogy igazából most azt látjuk, hogy sok vizet nem zavar az RMDS. Cseke Attila a Fejlesztési Minisztérium révén a látható, de gyakorlatilag ennyi.
Hát igen, azért egy nyári időszakban vagyunk, azt se felejtsük el, tehát éppen nincsen parlamenti ülésszak sem. Ezzel együtt az RMDS az jelenleg adhat stabilitást, de itt a Szociáldemokrata párt a kulcs, tehát hogyha ők úgy döntenek, hogy kilépnek ebből a kormányból, akkor nem lesz elég a többi párt. Az RMDS egyelőre elvégzi a dolgát, azért még egy kormányzási ciklusnak nagyon az elején vagyunk, és ezért mondtam, hogy gyorsan halad el a Bolozsán, mert ugye hát néhány hete van tulajdonképpen ez a kormány hivatalban, és már is ugye óriási botrányok vannak, meg nagyon erős intézkedéseket akar átvinni, de hát az RMDS 4 éves, vagy 3,5 éves kormányzásra készül, úgyhogy ebből a szempontból én nem látok olyan nagy lemaradást. Egyébként Cseke Attila maga is jelentett be reformlépéseket a saját tárcáját érintően, és éppen ugye itt is van egy vita, mert ugye azt mondják, hogy az Angel Salini programnál bizonyos projektekre egész egyszerűen nincsen pénz. A román pártok részéről, főleg a PSZD, de a PNL részéről is meg nem akarják ilyen egyszerűen ezt elengedni, hanem azt mondják, hogy már pedig ők megnyerték azokat a projekteket, és meg akarják valósítani. Tehát itt azért lesznek ezen a téren is nagyon komoly érdekütközések, és az, hogy Cseke Attila vezet egy ilyen minisztériumot, az nyilván egy kitettséget jelent az RMDS számára is. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy Ivél Bolozsán miniszterelnök is ezt az irányvonalat képviseli, hogy meg kell húzni a határvonalat, hogy mire van pénz és mire nincs.
Az állami intézmények, az államreformjáról beszélünk nagyon sokat, amikor a kormánynak a tevékenységéről beszélünk. Nagyon sokan azt mondják azonban, hogy egy jó alkalom lehet a mostani arra is, hogy az állampolgár és a politikai osztály közötti viszonyt azt rendezze, vagy újraindítsa. Nekünk nincsenek olyan politikusaink, akik gyorsan reagálnának a választói nyomásra. Van, aki azt mondja, hogy nincsenek a demokráciával barátságban lévő politikusaink, de hogy mindkettőt tanulni lehet, ahogy azt az ösztönös reflexet is tanulni lehet, ami más európai népekben vagy ország állampolgáraiban megvan, bennünk meg nincs, nevezetesen azt, hogy felelősségre vonjuk a megválasztott vezetőket. Ezt illetően lehet-e számít, vagy lehetünk optimisták, hogy a politikai osztály és az állampolgár közötti viszony az javulni fog?
Hát nem tudom, hát a tavalyi választási eredményekhez, meg az ideihez is pontosan az járult hozzá, hogy az a politikai osztály, ami eddig vezette Romániát, az úgy kormányzott, ahogy. Tehát, hogyha ezekben a kérdésekben nem lesz változás, akkor egyértelmű, azt gondolom, az irány, tehát megyünk arra, hogy akkor olyan pártoknak adnak felhatalmazást az emberek legközelebb, akik még nem voltak kormányon, és nem tettek ilyet. Jelenleg ilyen csak az AUR. Úgyhogy az irány az egyértelmű. És amikor azt mondom, hogy úgy kormányoztak, ahogy, akkor például arra gondolok, hogy ugye éppen ma beszélt Ilie Bolozsán arról, most éppen a bíráknak a nyugdíjkorhatára kapcsán, hogy az, hogy 45-46 évesen mennek nyugdíjba a bírák, és átlagosan 5000 euró nettó nyugdíjat kapnak, az nem azért baj, mert túl nagy a költségvetési összeg, és nem bírja el a román állam, hanem azért baj, mert egyszerűen a társadalmi igazságossággal homlok egyenes szembe megy. És most ez csak egy kiemelt döntés. Amíg azt látják a polgárok, hogy ez megtörténhet Romániában, ez teljesen törvényes, sőt, annyira törvényes, hogy megváltoztatni sem lehet, mert egyébként a bíróságok maguk döntenek ennek ellenkezőjeként, akkor ők azt mondják, hogy akkor menjenek ezek a vezetők, és nem azt mondják, hogy menjenek a bírák, mert ők nem tesznek különbséget, hogy ez most kinek az érdeksérelme, milyen érdekcsoport akadályozza meg, és éppen milyen erők próbálják ezt most átvinni éppen a Viktória palotából, nincsen ilyen különbségtétel. Tehát a teljes politikai és gazdasági elit az közösen viseli a felelősséget ezekért a döntésekért. Hogyha ezen nem lesz képes ez a rezsim változtatni, akkor majd jön egy következő, ami majd változtat. Az nekünk nem lesz túl jó, de ez lesz a következő lépés. Nem látok harmadik irányt most már.
Felmérésekből azt látjuk, hogy igen, csak ott liheg az AUR a kormánypártok nyakában, sőt a legfrissebb felmérés szerint az AUR az népszerűbb, mint a legnépszerűbb kormánypárt, a Szociáldemokrata párt.
Igen, ezek teljesen valósak lehetnek, ezek a felmérések. Ezeken nem lehet változtatni, csak egy ilyen 2-3 éves távlatban, tehát a következő választásokig, akkor, hogyha egy jó kormányzás valósul meg, hogyha azt látják a polgárok, hogy egyrészt a gazdasági helyzet is javul, másrészt ez a bizonyos társadalmi igazságosságra vonatkozó eléggé absztrakt igény, ez közelebb áll majd ahhoz, ami az általános felfogás. Tehát ilyen esetek ne lehessenek. Például ez is hozzájárul, igen, hogyha valakiről kiderül, hogy évekig megvesztegette az adóhatóságot, akkor az legalább mondjon le a miniszterelnök helyettesi pozíciójáról. Ezek a gesztusok fontosak, de ezek a gesztusok sem történtek meg az elmúlt 10-20 évben sokszor a román politikában. És ezekre bizony van igény minden ellenkező híresztelés ellenére. Úgyhogy én nem látok más utat. Egyébként az alternatíva az pedig bármikor, tehát akár ősszel bukhat a kormány, és az következő alternatív többség az egy PSD-AUR. Tehát hogy ne gondoljuk azt, hogy most az AUR-tól megszabadultunk 3,5 évre. Bármikor arra kényszerülhet Miklós Orbán államfő, hogyha ez a kormány bukik, hogy egy következő parlamenti többségnek adjon kormányalakítási megbízást, tehát adott esetben egy olyan PSD-s miniszterelnök jelöltnek, aki az AUR-ral képzeli el a következő kormányt. Úgyhogy ne legyenek illúzióink, ez az esély, ez továbbra is megvan.
I.S. Gergely politológust hallották az elmúlt 30 percben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm.